társasjátékokkal, társasjátékosokkal ülünk itt egy asztalnál. Akár ez egy remek hely lehetne arra, hogy most elkezdjünk játékozni. Itt van egyébként egy pakli kártya is, úgyhogy talán játszhatnánk is egy ilyen szép asztalon együtt. De most nem játszani, hanem a játékról beszélgetni fogunk, a társasjátékról. Méghozzá azért, mert talán sokak számára a játékból, vagy a társasjátékból olyan emlékek vannak gyermekkorukból, amelyek ma már azért nem fedik a valóságot. Ha valaki csak a virágparádét, a gazdálkodj okosan, meg mondjuk esetleg az aktivitét ismeri, akkor ez nagyon keveset tud arról, hogy miért érdemes ma társasjátékozni, és milyen élményeket adhat számunkra ez a fajta közös időtörtés. Vendégeim Urbán Szilvia, S. Urbán Szilvia, művelődés szervező társasjáték klubvezető, Győri Zoltán társasjáték tervező, aki maga is játszik, tesztel játékokat, és Barkóczi Edit, aki egy 200 éves cég, a Piatnik kártyagyártó vállalat termékfejlesztési és marketing vezetője, maga is társasjátékos, tehát mind a hárman különböző szeletét és különböző részét ismerik ennek a játékos világnak, ami Magyarországon lehet, hogy nem ugyanaz, mint világszerte. És most rögtön Zoltánhoz fordulok, hogy más Magyarországon a társasjáték, vagy a társasjáték világ, a társasjáték divat, mint világszerte?
A világszertét is érdemes egy picit szellezni. Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Európában úgy ítélem meg, hogy a társasjátékozás központja Németország. Németországban kezdték el szerintem legkorábban szakmai szemmel figyelni, hogy mitől modern a társasjáték. Alapítottak egy díjat, az 1970-es években a Spiel des Jahres díjat, ami mai napig az egyik legfontosabb szakmai relevancia. De Olaszországban is hatalmas nagy játékkultúrában, Anglia és Spanyolország is nagyon szépen jön fel, tehát egyre több ország foglalkozik ezzel, és Magyarország is nagyon szépen zárkózik. Tehát nagyon sokak következetes és kitartó munkája az, hogy itt ülhetek, vagy itt ülhetünk, és például rögtön nézek Editre is, hogy a Piatnik nélkül nem ülnék itt, és nem lennék társasjátékos, mert modern igényel egyre modernebb játékokat hoztak magyarul. Tehát ez egy befektető, izgalmas döntés volt, hogy oké, társasjátékosítsunk, hogy mutassunk meg társasjátékokat, és ez bizony egy befektető döntés volt, nem csak klasszikus címeket, mint a Monopoly, Gazdák vagy Okosan, hanem hogy igen, ha jelennek meg modern társasjátékok, azok lennének Magyarországon. Tehát ez nagyon sokaknak egy pionír, egy úttörő munkája volt, hogy hozzunk magyar nyelven játékokat, és mutassuk meg ezeket a magyar embereknek. És ez nagyjából a 90-es évek óta szerintem tudatosan épül, kezdődtek klubok, itt Szilvire nézek, hogy bizony embereknek munkája az, hogy mi szervezünk közönséget, hogy ezek a játékok kipróbálhatóak legyenek, mert első látásra sok lehetett ezek közül ijesztő, úgyhogy Magyarország még nem tartott, mint egyébként sok nyugati ország, de nagyon szépen zárkózik föl. Világszinten is szerintem egyre többen játszanak, és Amerikában nyilván van játékkultúra egy picit más, Ázsiában is van játékkultúra egy picit más, és érdemes utat vagy hidat képezni a tradicionális klasszikus játékok. Tehát amikor Isztambulban jártam, akkor az utcán backgammonoznak. Tehát ott a legtermészetesebb backgammon egy ilyen dobókockás szökős társasjáték, és hogy ott a kultúra része az. De egyébként ha régre nézünk vissza, akkor a zsugázás, a kártyázás is egy nagyon-nagyon régi tradíció, tehát igazából nagyon régóta játszunk, csak hogy a modern felütése, a modern innovációnak a keresése egy kifejezetten izgalmas mai tünemény.
Na most mielőtt elkezdődött a beszélgetés, már többek családi történetéből kiderült, hogy itt Magyarországon azért van egy olyan hagyománya, hogy szépapák elkártyázták a család vagyonát, és akkor itt a kártya mellé nem annyira kellemes társítások csatlakoztak a beszélgetésünk elején. Urbán Szilvia, hogyan kezd valaki társasjáték klub szervezésbe? Hogy lehet valakiket meggyőzni, akik lehet, hogy addig nem társasjátékoztak, hogy jó lenne, ha eljönnének otthonról, találkoznának idegenekkel is, és játszanának olyanokat, amit lehet, hogy nem is tudnak, hogy játszhatnak.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én is köszönöm, hogy itt lehetek. Hát igazándiból ennek ilyen nagyon-nagyon sok oldala van. Amikor én elkezdtem a társasjátékkal foglalkozni, akkor igazándiból nem is klubokat kezdtem először szervezni, hanem meglévő közösségeimbe vittem be a társasjátékokat. És ott jöttem rá, hogy ennek mennyire-mennyire jó közösségépítő szerepe van. És akkor utána, amikor láttam, hogy ezt milyen sokan kedvelik, itt visszamehetünk nagyjából a 2000-es évek elejére, hogy milyen sokan kedvelik. Utána kezdtük el kialakítani Hekedűs Csabával, hogy csinálunk kimondottan olyan társas játékrendezvényeket, ami már arról szól, hogy bemutatunk különböző játékokat, illetve lehetőséget teremtünk, hogy összejönnek emberek és játszanak.
Mert itt az a lényeg, hogy nektek nagyon sok társas játékotok van. Hát tehát aki nem ismeri a társas játékot, az kipróbálja, és meg tudjátok nekik tanítani.
Abszolút. Hogy kell annyira játszani. Sok, hogy ugye mi a Kispesti kaszinóban csináljuk ezt a társas játékozást, ami a kaszinó alatt nem egy kaszinót kell érteni, hanem ez egy, mint a, egy intézménynek a neve, ami ugye a régi kaszinóforma, ahova összejártak, beszélgettek, tehát ez a fajta épület volt, csak megmaradt így ez a név. 3500 társas játék van lent, amiből lehet választani, és nagyon-nagyon jó, hogy összejöhetnek és játszhatnak, de a másik oldala pont, amit a Zoli is említett az előbb, hogy mennyire sokféle is játék van, az egyszerűbbektől a nagyon-nagyon összetett, már mondhatjuk ugye gamer játékokig, és ezeknek a játékoknak egyre jelentősebb összegű, ugye, hogy megvásárolja valaki. És én mindig azt szoktam mondani, gyere le, próbáld ki, és hogyha hazamész, és azt mondod, hogy jaj, de jó, és még egyszer játszanék vele, akkor vedd meg. De hogy ezek a klubok arra is nagyon-nagyon jók, hogy ki lehessen próbálni ezt a játékot, illetve szerintem még amire nagyon jó, hogy egy szabálykönyvet előveszünk, és 2,5 óra, hogy megpróbáljuk értelmezni, vagy jól, vagy sem. Tehát, hogy ugye kinek milyen a szövegértése például. De itt vannak játékmesterek, akik 15-20 percben elmondják annak a játéknak a játékszabályát, sőt az elejé elakadásokat segítik is, hogy ez mindenféleképpen gördülékenyebben menjen, és szerintem ehhez nagyon-nagyon jók a klubok.
És akkor jobban élvezzük is a játékot, hogyha nem silabizálni kell.
Abszolút.
Meg pont olyat találunk, ami nekünk való. Mert egyébként szerintem például szülőknek az egy gyakori élmény, hogy na, milyen játékot vegyünk ajándékba, akkor legyen egy társas játékba, megyünk egy játékboltba, na, ajánljanak valamit. És akkor egy nagy kérdőjel, hogy aki ott van éppen, az mennyire ismeri a társas játékokat, és tudja-e, hogy a gyerekeknek milyen játék való. Nem tudom, Edith, hogyha most csak a gyerekekre, meg a kisgyerekekre gondolunk, akkor milyen társasjátékkal érdemes egy kisgyereknek kezdeni, vagy egyáltalán mikor lehet már társasjátékkal próbálkozni egy kisgyereknél? Hány éves kor az, amikor már értelme van ennek?
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és köszönöm a kérdést. Igazából körülbelül 3 éves korban kerülnek be a gyerekek életébe a társas játékok. Ez egy gyakorlatilag egy kötetlen játékot vált fel. Az, hogy bekerülnek a szabályrendszerek. És igazából ez mindig a gyerektől függ, hogy mi érdekli. Számos vagy számtalan játék van a polcokon, amiből a szülők választhatnak. Hát ők ismerik a gyereküket, hogy az állatok érdeklik, a természet, vagy a robotok, vagy hogy melyik készséget szeretnék fejleszteni a gyereknél.
És milyen típusú legyen ez a játék, amit elkezdünk?
Hát nyilván a kisebb gyerekeknél az egyszerű memória játékokkal kezdünk. Óvodás, kisiskolás korosztályban megkülönböztetünk különböző készségfejlesztő játékokat, különböző területeket fejlesztenek. Ez lehet óvodáskortól a kisebb-nagyobb fogalmának a megértése. Eleve az, hogy az eszközöket, tehát itt nagyon sok mindent megkülönböztetünk. Itt van egy szociális fejlődés is a gyerekeknél. A társasjátékozás az a gyerekeknek igazából azon kívül, hogy a kognitív tulajdonságokat fejleszti, ezen kívül palérozza a gyermeket, megtanulja az együttműködést, az egymásra figyelést, a szabálykövetést.
És ez nem megy egyszerűen egyébként mindig, tehát ha valaki már kicsi gyerekkel játszott, akkor az, hogy most kijön például, vagy hogy ő nem ugyat dobott a dobókockával, ami még lehet, hogy olyan, hogy nem számok vannak rajta, nem például a színek, az egy komoly próbatétel egy kisgyerek számára.
Szerintem egy felnőtt számára is. Gyakran. Egyébként úgy természetesnek tekintjük, de itt ül 4 felnőtt ember, aki társas játékozik. Tehát hogy a játszás az nem gyereksport. az egy életsport. Tehát a bábszínházban, amikor lemegyünk, akkor ki van írva, hogy bába az nem egy korosztály, hanem egy műfaj. A játszás, mint egyébként a mese műfaj is, minden generációt érint. Én felnőttként is nagyon szeretek mesét hallgatni, és nyilván vannak mesék inkább felnőttebbeknek, vagy hogy Vörös Sándort idézem, ő verseket írt, nem gyerekverseket, hanem verseket, amik a ritmikájuk miatt tökéletesen alkalmazhatók iskolában. De a játékok, az imént említett játékok alkalmasak, hogy bevezessenek egy felnőtt társasjátékos világba, és nagyon jó azt látni, hogy egyre több felnőtt önszántából a szabad idejében játszik.
Nagyon sok típusú játék van. Nem fogunk tudni mindent elmondani, de mivel most ugye körünkben van egy olyan hölgy is, aki nagyon jól ismeri azokat a típusú játékokat, amelyek valami kártyához kapcsolódnak, ezért ezt a felsorolást kezdjük ezzel. Tehát van egy olyan része a játéknak, amelyben lehet, hogy van mondjuk egy tábla is, de biztos, hogy nagyon sok különböző kártya van, és ezeken a kártyákon van olyan információ, amivel játszani fogunk. Miért jó ez a fajta játék? Tehát most ezt a típust egy kicsit, nem tudom, csináljunk kedvet hozzá.
Szerintem önismeret nélkül nem tudunk jól szórakozni játékban, és azért játszunk, hogy megtudjuk, hogy milyen játékosok vagyunk mi, miket szeretünk, mert nem tudunk olyan játékot mondani, ami mindenkinek jó. Tudunk játékokat mondani, amiket sokan szeretnek, tudunk esetleg díjakat mondani, ami egy bizonyos zsűrinek nagyon tetszett, viszont egy tapasztalt játékmester egy társas játékboltban, tehát nem játékbolt, hanem társas játékboltban, ami specifikusan játékokat árul. A játékmester első kérdés, hogy milyen játékokat szeretsz, miből indulunk, mi lesz a következő lépés, mire tudunk kötni, mert hogyha gazdák vagy okosan elindulunk, semmi baj, szuper, welcome, de jó, hogy itt vagy, mert akkor annak megfelelően ajánlunk egy következő játékot. De hogyha egy heavy gamer játékot említ az illető, akkor arra fog ajánlani egy következőt. Tehát a fokozatosság a szakmánkban nagyon fontos, mert ha ajánlok egy jó bonyolult játékot, 32 oldal szabálykönyv, aminek nyilván megvan a közönsége, egy tapasztalt közönsége, akkor számára szórakoztató, de egy helytelen játékválasztás akár gyermekkorban, de akár felnőtt korban is elveszi a kedvét a műfajtól az érdeklődőnek.
Most, amikor azt mondtam, hogy kártyák vannak, akkor nem csak arra a típusú kártyára gondoltam, kártyajátékra, mint nem tudom, magyar kártya, francia kártya, vagy memória kártya, ugye a kisebbeknél. Talán már ez is egy történelmi lépés volt a társasjáték történetben, hogy nem csak egy dobókocka, meg egy tábla, meg mondjuk esetleg valami bábuk voltak a társasjáték részei, hanem úgy fontos volt, hogy kártyák kerültek bele.
Hogyha a kártya alapú társasjátékokról beszélünk, nagyon széles választék van jelenleg a piatniknál ezekből a típusú játékokból. Ezeket általában a társasjátékokat nem a tartalmuk alapján soroljuk be, hanem a típusuk szerint. Tehát, hogy akár egy kvízjáték is tartalmazhat nagyon sok kártyát, amit arra használunk, hogy a meglévő tudásunkat elevenítsük fel, vagy éppen új ismereteket szerezzünk, de kártyaalapú társas játékokkal bármilyen kötetlen, tehát rengeteg féle van, akár utat is építhetünk a kártyákból, ez például az aranyásó, akár ütésvívős kártyajáték, mint például a Wizard, amiben évente van bajnokság, belőle világbajnokságra visszük a magyar versenyzőket. Például a Wizard kártyajáték az egy ütésvívős kártyajáték, ahol előre meg kell mondanunk, hogy meg kell jósolnunk, hogy mennyit fogunk ütni. Tehát számtalan féle vagy kártya alapú társas játék van. Maga a társas játékozás, úgy gondolom, hogy egy intelligens, szabadidőt és eltöltő tevékenység, ami egy csoda számomra, amikor elmegyünk egy rendezvényre, és azt látjuk, mi is játékmesterkedünk, tehát mi nem hostessekkel dolgozunk, hanem mi magunk állunk az asztalok mellett a kollégáimmal, és mutatjuk be a piatnik termékeit, és azt látjuk, hogy idegen emberek, korosztálytól független, óvodástól nyugdíjasig, egy asztalhoz leülnek, és együtt tudnak egy szabályrendszeren belül együtt működni, úgyhogy ez a szabályrendszer mindenkire egyformán érvényes, mindenki ehhez tartja magát, mindenki ezen belül működik, és mindenkinek ugyanolyan esélye van arra, hogy győzelemmel zárja a játékot, és itt egy nagyon pici dolgot hagy emeljek ki, és ez egy személyes vonulat, nem mindig az a fontos, hogy mi történik az asztalon, hanem mi történik az asztal felett, hogy kivel játszol együtt, milyen az az élmény, nagyon sokat ad hozzá ez, és nagyon-nagyon jó érzés azt látni, hogy amikor ott vagyunk például Szilvijéknél egy rendezvényen, és látom, hogy idegen embereket ültettünk össze, és utána ők egy kapcsolatban mennek tovább, és tartják a kapcsolatot, és hogy következő rendezvényre esetleg együtt jönnek.
Igen, kapcsolódnék itt Edithhez, hogy amikor például egy ilyen klubnál kiválasztjuk azt, hogy milyen játékokkal játszunk, ugye, hogy egy meglévő közösségnek, vagy amit pontosan mondott, hogy olyan emberekkel játszunk, akik először találkoztak ott. Nekem mindig nagyon nagy kérdés az is, hogy legelőször például egy konfrontatív vagy egy kooperatív játékkal kezdek. Tehát amikor egy ilyen közös cél van, közösen kell nyerni, közösen kell együtt megoldani egy feladatot, az nagyon jól össze tud hozni akár ismeretlen embereket. Illetve amit még nagyon fontosnak tartok, hogy vannak kártyajátékokhoz kapcsolódva, hogy hát ugye, mint közművelési szakember, én nagyon fontosnak tartom ezt az élethosszig való tanulást, és a társasjátékkal olyan szinten lehet játékosan tanulni, hogy észre sem veszi, hogy mennyi ismeretet szerezhet. Tehát ugye vannak olyan kártyajátékok is, meg társasjátékok is, aki vizeken kívül is, ahol miközben van egy stratégia, van egy cél, amit el szeretnének érni, mondjuk azokkal a kártyákkal, amikkel játszanak, a hátoldalon mondjuk annak a történelmi résznek a leírása van. Tehát, hogy egy csomó olyan társasjáték van, ahol olyan plusz ismeretre tesz szert, ami utána egy kicsit kinyitja neki jobban a világot. Tehát, hogy ez szerintem például nagyon-nagyon fontos, amikor a társas játékokba becsempésznek olyan ismeretanyagot, ami a tájékozódást is bővíti.
Akkor lesz jó egy társas játék, hogyha nem csak egyszer-kétszer szeretném eljátszani, hanem mondjuk 10 év múlva is előveszem még ezt a játékot.
Mérő Lászlót idézném, mint tőle hallottam ezt a számomra inspiráló gondolatot, hogy akkor tetszik valami, ha izgalomba hoz, és izgalomban tart. Tehát, hogyha most első nem tetszik, de majd egyszerű lehet, hogy tetszeni fog, akkor azt engedd el. Hogyha most tetszett, de nem nagyon játszanám újra, én úgy érzem, hogy kijátszott, akkor sem érdemes nagy költségeket hozzátenni. Hogyha most játszottam, és ezzel szeretnék még, de jó. És esetleg, amit mondott Szilvi korábban, hogy otthon is kipróbálom, és utána akkor azt mondom, hogy én még ebben látok perspektívát, akkor érdemes hozzárendelni költségvetést ehhez az adott játékhoz, mert játékipar gyakran drágák a játékok. Tehát egy játék akkor boldog, ha játszanak vele, és úgy érdemes otthon polcon tartani egy játékot, hogyha ránézek, és azt érzem, hogy én ezt szeretném asztalra tenni, és hogy megvan az időpont, és megvan, hogy ki kell tudom az adott játékot elővenni. Egy korábbi témához még gyorsan kapcsolódnék, hogy számomra szemedgyönyört köttető bármely rendezvényen, hogy nagyon sokféle ember ül ott. Tehát egy háztartás belítől az alkotmányjogászon át volt rendőr, sőt katona, mindenféle ember. Tehát a hallgatóban felmerülhet a kérdés, hogy alkalmas vagyok én arra, hogy társas játékozzak. Persze, hogyne, bárki. Gyakran egy alsó életkorhatárt szoktak meghatározni, hogy 6 éves kor alatt ritkán használunk betűket, számokat játékban. 12 éves kor fölött már azt feltételezi a játék, hogy játszott már korábban a játékos, tehát érdemes bemelegítő játékokkal indulni előtte, de tökéletesen alkalmas a kedves hallgató arra, hogy elkezdje ezt a hobbit.
Ez egy megfelelő pillanat, hogy most egy kis zenével szünetet tartsunk, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést. Thank you. A Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. Ma a társas játékról beszélgetünk. Ez Urbán Szilvia, művelődés szervező, társas játékklub vezetővel, Barkóczi Edittel, aki egy 200 éves kártyagyártó cégnek a marketing vezetője, és Győri Zoltán társasjáték tervezővel. A közösség teremtő társasjáték gondolatával fejeztük a zene előtt be a beszélgetést, és most ezzel is folytassuk. Ugye nagyon nehéz ma kapcsolatokat teremteni, kevés igazán élő közösség van, és lehetőségünk van arra, lehetséges megoldás erre a társas játék. Persze oda is el kell menni, azért meg kell mozdulnunk, el kell mennünk valahova, ahol társas játékozhatunk. De mondjuk talán művelődés szervezőként egy közösségi házban dolgozva te is tapasztaltad, hogy valaki egy nagyon félve oda megy valahova, senkit nem ismerek, oda megyek egy társas játék klubba, nem is társasjátékoztam évekkel, évtizedekkel ezelőtt volt az utolsó alkalom, akkor hogyan tovább? Tehát még az első lépés is bonyolult lehet.
Igen. Ugye ilyenkor kétféleképpen szoktuk ezt megoldani. Van ugye, amikor a klubban jön le valaki játszani, akkor mindig beszoktuk tőle kérdezni, hogy eddig mit játszott, milyen játékokat ismer. És itt is ugye van egy nagyon nagy megtartó ereje annak, hogy vannak játékmesterek, akik egy kicsit viszik őt, meg kialakítanak asztalokat. Én azt gondolom, hogy a manapság pont, amit említettél, nagyon-nagyon nehéz minőségi kapcsolatokat teremteni, és azon túl, hogy a társasjáték, mint szubkultúrából is ki tudnak alakulni ugye közösségek, emellett a közösségekben is lehet egy nagyon jó közösségépítés a társasjáték, és amikor például mi csinálunk minden évben kétszer-háromszor a Kámonvöldési Központban társasjáték fiesztát, ami most is lesz majd 13-án, ott például kimondottan olyan társasjátékok lesznek most, amik magyar kiadók, magyar fejlesztésű társasjátékokat fognak hozni, és ennek ilyen nagyon sok vetülete van. Tehát egyrészt egy közösséget próbálunk egy kicsit összetartani a magyar társasjáték fejlesztők között, és a magyar társasjátékokkal foglalkozók között. Közben ugye a kispesti lakosságot is, de akár egész budapesti vagy agglomerációs tekintetben próbáljuk egy kicsit megismertetni, hogy mik is ezek a társasjátékok, hogyan lehet vele játszani, és pluszban ugye, amikor bejön, akkor segítünk neki, hogy asztalokat szervezünk, ahova egyesével jönnek mondjuk emberek, és 3-4 embert összeszervezünk egy játék köré, és kialakulnak kapcsolatok, és azt gondolom, hogy ebben nagyon minőségi barátságok is tudnak 2-3-4-5 alkalom után kialakulni, hogyha valaki rendszeresen visszatér egy-egy ilyen klubba vagy rendezvényre.
Most társasjátékot említünk, akkor a kártya is egy társasjáték, ugye? Tehát ti nem csak a táblás játékokkal foglalkoztok, lehet, hogy römízni ültetsz le valakit, aki bejön?
Annyira nem, hogy beszélhetünk itt táblás társasjátékról, beszélhetünk kártya társasjátékról, de hát van egy csomó minden más is egyébként. Tehát vannak olyan játékok, amikor említetted előbb ugye a Begemont, de hát mondhatnám azt, hogy én például csinálok táborokat is, és amire azt mondjuk, ugye, hogy Begemont, a görögöknél azt mondjuk, hogy távli. Ugyanaz a nagyon minimális szabályrendszer különbséggel, szinte ugyanaz a játék. És ezeket akár nagyobb kivitelben, még egy udvaron szabadban is lehet játszani jó időben egy klubban. Tehát, hogy ennek a társasjátéknak nagyon-nagyon sok vetülete van, és amihez szeretném, amire kapcsolódnék, amit az előbb a Zoli mondott, hogy igen, és ugye itt, hogy kik jönnek be a házba, meg hogy tudnak kapcsolódni egymáshoz, nagyon-nagyon fontosnak tartom például az ifjúságot. Tehát mi azt látjuk a közművelődési intézményrendszerben, hogy amire bejönnek programra, és szívesen ott vannak 10-12 órát leülnek és játszanak, az ifjúsági korosztály nagyon-nagyon szeretnek társas játékozni.
Sokan szerintem akár a telefon felől érkezhetnek a társasjáték világába, vagy a személyes társasjátékba, hiszen mondjuk minden telefonon van, sokan töltenek le játék applikációkat, annak ugye egy formája az, hogy egyedül játszik a játék ellen, de van olyan, amikor összekapcsolódnak egymással.
Én Edith egy korábbi gondolatára kapcsolódnék, hogy én egyébként játékos vagyok, szeretek számítógépen is játszani, és analóg társas játékozni is, tehát engem érdekel a játék. És nem is állítanék relációs jelet az analóg társas játék és a digitális játékok közé más közönségnek, mind a kettő játékélményt kínál, de egyébként az, hogy 2026-ban társasjátékokról beszélünk, vagy érdemes vizsgálni, hogy mit tud a társasjáték, amit a digitális játékok nem, és az a bizonyos asztal fölötti kapcsolódás, hogy amíg egy analóg módon játszom egy másik játékossal, akkor sokkal jobban érzem, hogy vele játszom. Míg hogyha egy számítógépes játékban, egy LAN partiban egy dél-koreai sráccal lövöldözzük egymást, akkor a játékkal játszom, amivel ő is játszik, de nem vele. Míg egy analóg asztalnál az, hogy látom a másik játékost, és esetleg egy parti játék során aktívan kapcsolódom hozzá, ez behozhatatlan előny. És elsősorban a COVID után lett ez óriási érték, hogy igen, szeretnénk a másik emberhez ilyetén módon is kapcsolódni. És a társasjáték egy felületet, egy lehetőséget nyit erre, amit az ifjúsági korosztály egyébként igazából 3 éves kor fölött abszolút bárki, abszolút nagyon-nagyon szívesen tapasztal, hogy tud a másikhoz kapcsolódni, és sok játékosnak nem is a játék a lényeg, hanem a másik játékos, és ez egy nagyon jó kapcsolódási pont.
Na most kérdés persze, hogy hol találkozik, vagy mikor találkozik az ember egyáltalán a társas játékkal, vagy a társas játékozással. Lehet akkor, hogy otthon, a családban van egy-két játék, de például ahhoz, hogy a fiatalok, akikről ugye azt gondoljuk, hogy a telefonon kívül nem is élnek már, csak beleborulva, közlekedve benne, közlekedve körülötte élnek, az ő világukba hogy hozható egy ilyen személyes élménybe?
Én erre mondanék egy nagyon személyeset, tehát, hogy én az öcsémmel nagyon-nagyon szerettem társasjátékozni. És utána, amikor gyermekeim lettek, akkor kiderült, hogy az egyik gyermekemnél van egy ilyen kicsit elakadás a munka memóriájával kapcsolatban, és én akkor vetettem bele magamat újra igazán a társasjátékba, mert ugye a kognitív képességeket elképesztően fejleszti a társasjáték. A munka memóriát például, tehát a munka memória az, hogy meg tudunk-e jegyezni 3-4-5 lépcsőt előre, hogy mi az a stratégia, vagy mi az a dolog, amit csinálni fogunk. És hogy így kezdődött újra például az én életemben, és amikor láttam, hogy mi leültünk, szakkört kezdtem el csinálni, mindenféle ilyen programokat kezdtem el csinálni, hogy mennyire sokat segít ez az élet minőségben is, akár egy ilyen társasjátékfejlesztés.
De jó lenne, hogyha például bevinnének osztályba társasjátékot, akár egy osztályfőnöki órára.
Szerintem egy kemény elvárás egy gyerkőctől, Lícius, emelt fel a fejed a telefonból, egy olyan embertől, aki ugyancsak folyamatosan a telefonjában van. Tehát, kedves szülők, edukáljátok magatokat társasjátékból, és utána várjátok el a gyerkőcöktől egy olyan dolgot, amit nektek is nehéz teljesíteni. Tehát, hogy tudnám leszoktatni a gyerekemet a telefonról, úgy, hogy én folyamatosan a telefonomban vagyok. A gyerkőcnek nagyon jó receptora van arra, hogy máshol, és nem szavakkal, hanem viselkedéssel, attitűddel nevelünk, és amikor azt látja a gyerkőc, hogy a szüleimnek esti legtermészetesebb teendője az, hogy ők társasjátékoznak, sokkal könnyebben kapcsolódik a hobbihoz.
Igen, most már a mai kultúrában, a mai világban, a társasjáték kultúrában már meg kell érteni, aki kívülről jön annak azt, hogy ez egy nem egy ilyen doboklépek dolog, hanem így a társasjáték sokkal többről szól. És hogyha azt mondjuk, hogy családon belül miért társasjátékozzunk. Hogyha kisgyermekünk van, akkor nagyszerűen tudjuk játékosan fejleszteni. Hogy mondjak el röviden, egyetlen egy játékra hagy mutassak rá. A Piatniknak az egyik zászlós hajója az Activity. Az Activity-ből készül óvodás kortól felnőtt korosztályig sokféle kiadás, sokféle típus. Már óvodás korban játszható ez. Összesen 3 dolgot kell csinálnia a gyermeknek. Egy feladványt, amit képen lát egy óvodás gyermek, át kell gondolattá alakítania magába, és el kell mutogatni. Ez segít neki abban, hogy a testét jobban érzékelje, a térbeli orientálás segíti. Vagy egy látott dolgot át kell alakítania magába úgy, hogy azt lerajzolja. Elképesztően segíti a rajzkészséget. Ha a rajzkészséget nézzük, hogy hogyan fejlődik a gyerekeknél, nagyjából 3 éves korig vannak ezek a lendületrajzok, amikor a gyerek keze vezeti a szemét. Utána ez megfordul, és a gyerek szeme vezeti a kezét. Ez az a korszak, amikor bekövetkezik a realisztikus ábrázolás iránti igény a gyerekekbe. Szeretné úgy lerajzolni, ahogy látja. Ez sok esetben gátlást okoz a gyerekeknek, rajzgátlást, mert nem tudják úgy lerajzolni. Az activity ezt csodálatosan áthidalja, mert ott van egy kép, csak át kell másolni. És valamennyire biztos sikerül, és ez egyre és egyre jobb lesz, illetve a harmadik típusa az activity-be a szavakkal körülírás. Kommunikációs készség. Megismerhetjük a gyerekünknek a gondolatát, hogy hogyan magyarázza el, hogyan ad át nekünk dolgokat.
Azok a játékok is nagyon fontosak, vagy érdekesek, főleg, hogyha úgy nézzük, hogy mondjuk egy család befektet egy társas játékba, és nem véletlenül mondtátok ti is, meg én is most ezt mondom, hogy azért nagyon drágák ezek a társas játékok. Tehát mondjuk különböző korú gyerekeink vannak, és ezt a játékot szeretném még játszani velük 5 év múlva is, és nem akarok egy új dobozt megvenni, akkor vannak olyan játékok, hogy kis kiegészítőkkel ugyanazt vihetem tovább. Tehát mondjuk így gazdaságosabb is, hogy megveszem, amikor óvodás, de még fogjuk tudni használni 5-10 év múlva is, csak kell hozzávenni 3 új paklit.
Hát igen, vagy például most említenék egy játékot, például Carcassonne-t, ami nekem az egyik ilyen nagyon-nagyon kezdő, hogy először csak megvettem az alapjátékot, és amikor a legkisebb gyerekkel ültem lejátszani, akkor csak simán a minimál játékszabályt játszottuk. Az egész család azt játszotta. De amikor a legkisebb nem volt ott, hanem már a nagyobban játszottunk, akkor belehoztuk azokat a plusz játékszabály lehetőségeket, ami egy kicsit összetettebbé tette ezt a társas játékot. Tehát nagyon-nagyon sok olyan játék van, amit egyszerűbben is lehet játszani, és bonyolultabban is, illetve lehet hozzá kiegészítőket kapni, ami még összetettebbé teszi. Tehát, hogy ezek is szerintem egy családon belül nagyon-nagyon jól megoldhatók.
Meg a társas játék fölhúzza a gyerekeket. Tehát például nálunk van egy 6 éves, meg egy 12 éves. Először Dixitet csak úgy tudtunk játszani, amit nagyon szeret a 12 éves, hogy csak 3-an, tehát 2 felnőtt és ő. Ezen ilyen nagyon érdekes, gyönyörű kártyák vannak, és valamit kell róla mondani, vagy egy szót, vagy egy kifejezést erről a kártyáról, és a másik a saját pakliából próbál egy olyan kártyát kiválasztani, ami ennek a kis definíciónak megfelel. Tehát ezt először nem tudta nyilván még egy 5 éves mondjuk játszani, de tegnap leült, és ő is játszotta, és nagyon ügyes volt benne. Pedig elvileg azt hiszem, hogy 8 év fölöttieknek ajánlják ezt a játékot. Tehát ha látja, hogy a család játszik, akkor megtanulja azokat a részeit ennek a játéknak, meg a módjának, hogy játsszuk, amivel ő is majd egyszer csak be tud csatlakozni.
Szerintem olyan, hogy mindenkinek jó játék nincs. A kisfiam most 8 éves, nagyon hadilában áll minden kompetícióval, tehát számára feszültséget teremt, látom, hogy feszül, hogyha ráadásul transzparens az, hogy most apa hogy áll, ő hogy áll. Még ha ő vezet, akkor zavarja, hogy ő vezet, hogyha én vezetek, zavarja, hogy én vezetek. Tehát most neki ez nagyon kellemetlen. A szakmánk alapvetés az erőszakmentesség. Nem kellhet játszani lehet. Évente 4000 új társasjáték jelenik meg worldwide. Ez egy óriási szám. Tehát ne úgy képzelj el a kedves hallgató, hogy megjelent 1980-ig valamennyi játék, és mi azt játszik újra és újra. Nem. Aki benne van a hobbiban, folyamatosan újabb játékokat tanul, és figyeli, hogy merre megy a szakma, milyen innovációk vannak. Az egyedül játszható társasjáték, az egyszer játszható társasjáték, az applikációt használó társasjáték, elképesztő irányok vannak, és érdekes figyelni, hogy merre megy a trend, hogy nap mint nap újabb és újabb, akár Piatnik házatáján is folyamatos fejlesztés zajlik, és évente újabb játékok jelennek meg. És amikor valaki klubokba jár, akkor egyrészt vagy valamilyen játékkal bizonyos közönséggel megy játszani, hogy én Edittel meg Szívivel szoktam közösen társasjátékozni ezt, de sokan a hobbiban arra kíváncsiak, hogy milyen újabb játékok jelennek meg, és ezek a klubalkalmak tökéletesen alkalmasak arra, hogyha valaki kíváncsi, hogy mit jelent most 2026-ban a társasjátékozás, akkor kipróbálhat újabb címeket.
Ugye említetted, hogy a te fiad nem szereti azt a típusú játékot most, ahol
most vagy, nem szereti.
Ahol versengeni kell, és nem kell. Tehát akkor segítesz, mondasz olyat, hogyha mondjuk nekünk is van egy ilyen tapasztalatunk, hogy nem olyan játékot szeretnénk, hogy ki győz, akkor mit lehet játszani?
Szilvi említett korábban együttműködős játékokat, tehát számára az élmény, hogy apával, vagy anyával, vagy akivel éppen játszik, közösen hoz le egy eredményt, és nem baj, hogyha lemaradunk, mert az közösségben élheti meg. Ez neki egy nagyon-nagyon komoly biztonságérzetet, kényelmet, kipárnázottságot jelent, hogy megbeszéljük a közös stratégiánkat. Oké, nehéz helyzetben vagyunk, mit lépünk mi együtt. És nem zavarja a kudarc, ha azt együtt éljük, meg is sokkal könnyebben tud menni a sikerélménnyel is. Úgyhogy szerintem a helyes és megfontolt játékválasztás kulcs. Nem lehet, hogy ezzel kell játszani, mert a sakk a játék. Nem, a sakk egy nagyon jó játék, rengeteg készséget fejleszt, személyes, szociális, kognitív kompetenciákat hosszasan tudom sorolni, de nem mindenkinek. Hogyha az adott játékos a több befeszül, akkor kontraproduktív. Vekerdi Tamás azt mondja, hogy a mély tanulás örömön keresztül történik. Tehát érdemes vizsgálni a játékosunkat, hogyha számára az öröm, na akkor megy mélyre, és életre szóló tanulás tud lenni egy-egy játékélmény.
De azt látom, hogy feszüli... egy példát, légy szíves erre, hogy kérdeztem.
Bocsánat,
hogy...
én például a gyerek nekem a pandemik volt például egy ilyen.
Na, az milyen ez a játék?
A pandemik, ilyen vírusok vannak, sokkal előbb volt, mint a
2008-as
a játék. Tehát, hogy ott például különböző városokban meg kell tisztítani, mindenféle ilyesmit, és egy kártyahúzós, lépegetős, egy nagyon kis izgalmas társas játék, de mi például nekem a gyereknek nagyon bejött a crew társas játék, ami például küldetéseket kell végrehajtani.
És nem az a lényeg, hogy ki
nem az a lényeg,
meg
igen. És ez egy ilyen kis ütős-vívős kis kártya, teljesen
ütős,
egyszerű.
Ütős-vívős, ez mit jelent?
Az azt jelenti ugye, hogy színre szint kell tenni, figyelni kell a különböző küldetéseket, kide kell elvinni a, mondjuk a zöld ötös, tehát hogy egy ilyen kis stratégiák vannak.
Mint a snapszer, igen, de
mindig ilyen rövid, pici küldetések. Tehát az is nagyon-nagyon fontos egy ilyen kisgyereknél, hogy ne egy másfél-két órás játékkal kezdjünk el leülni, hanem az is nagyon jó, hogyha egy olyan játékkal ülünk le, ami sok kis szakaszból áll. Tehát, hogyha szeretnénk, tudjuk folytatni, de hogyha azt látjuk a gyerekkel, hogy most ő elfáradt, vagy hogy netalántán most ő már kicsit kint van a játékból, vagy nagyon-nagyon sokszor előfordul az is, hogy játszunk egy játékot, és a játékból kialakul egy jó beszélgetés. Uh-huh. És akkor ott meg lehessen szakítani, de úgy lehessen, hogy nem félbe kell hagyni, hanem mondjuk most ott egy modulnak vége van, és akkor mi most azt abba hagyjuk, jó, holnap folytatjuk, de rálépünk arra az útra, amit a gyerekben megnyitott, és lehet vele tovább beszélgetni. Uh-huh. Tehát ez is például a családon belül szerintem nagyon jó.
Mindenképpen ilyen helyzetben kooperatív játékot javasolnék, és pontosan ez, amit a Szilvi is mondott, a crew például, ez azért jó, mert a kooperatív játékoknál van egy olyan általános jelenség, hogy van egy alfa játékos, aki szereti megmondani, hogy a többiek mit csináljanak. A crewba ez nem fordul elő, mert mindenkinek van egy küldetése, amit teljesíteni kell az adott körben, és hogyha szabad még egy téma, egy játékcsoportot megemlítenem, ez az exit. Az exit, ez egy szabaduló szoba játék otthonra, ebből több mint 20 jelent meg a piatnik kínálatába, ez egy kooperatív játék, és azért ajánlanám az exit játékot például ilyen helyzetbe, mert itt sincs alfa játékos, aki mindenkit irányít, és sokféle típusú feladatot kell megoldanunk ezekben a szabaduló szoba játékokban otthon, és mindenkinek megvan a saját pillanata, mert van, aki észrevesz valamit egy játékba, és ez lehet a gyerek is, hogy ő meglát valamit a dobozon, hogy ott ő látott egy olyan csillagot, ami ezen a kártyán is van, és abból el tudunk indulni. Tehát például egy ilyen exit játék játszása közben minden játékosnak van egy olyan pillanata, amiben ő egy kicsit csillog, és a közös játékélmény és az együtt megoldjuk-e a rejtvényeket, szerintem egy nagyon-nagyon jó kapcsolati kapcsolódást alakít ki.
Megkapedeti családoknál tartunk. Van egy társasjáték, nem olyan régen jelent meg, és most egy pillanatra bajban vagyok a címével, mit sütünk, vagy valami ilyesmi a címe.
Van sütnivalód.
Van sütnivalód, igen, köszönöm szépen. Van sütnivalód társasjáték, ami például azért zseniális, mert különböző receptek vannak, amiket össze kell rakni az alapanyagokat, ugye gyűjtögetni, és a végén megsütni. Na de hát ezek olyan kis receptek, ami alapanyagok, amit utána oda lehet állni, és azt lehet mondani, hogy de jó, én most lejátszottam, hogy hogy sütök meg egy kalácsot, vagy mi kell hozzá, de akkor most gyere, süssünk egy kalácsot. Tehát, hogy ezek a társasjátékoknál nagyon-nagyon sokszor van olyan is, amikor át lehet vinni az életbe, és a gyakorlatban is valamit meg lehet érni, ami szintén összehoz minket. És amit én még nagyon-nagyon fontosnak tartok, az a generáció közötti hitképzés. Tehát, hogy én például a nagypapámtól tanultam meg kártyázni először, ő tanított meg keverni, és annyira jó látni, amikor például nagyszülők unokákkal lejönnek egy klubba játszani. Tehát, hogy ez is szerintem nagyon-nagyon fontos a mai világban, amikor mindenki rohan, és a nagyszülők unokák együtt vannak.
Megint egy zenei pillanat következik, és utána folytatjuk a beszélgetést. Tovább játszunk a Magyar Katolikus Rádióban, itt a házunk tájában. Társas játékot, hiszen négyen ülünk itt a stúdióban. Velünk van S. Urbán Szilvia, művelődés szervező, társasjátékklub vezető, Győri Zoltán, társasjátéktervező és Barkóczi Edita, Piatnik gyárnak cégnek a marketing vezetője. Gyerekekről beszéltünk, de idős korban bele lehet még fogni a társasjátékba? Valaki végig dolgozott egy életet, kimaradt a társasjáték, mert mondjuk gyerekkorában gondolom játszott, de nem volt ideje rá, akkor ezt lehet elkezdeni később, vagy időskorban? Meg lehet még tanulni, akár nem tudom, kártyázni, vagy társasjátékozni?
Szerintem már mikor el lehet kezdeni, nem? Tehát, hogy ebben nincs rossz pillanat, tehát, hogy így szerintem játszani mindig jó. Tehát, hogy nagyon, és nagyon-nagyon fontos egyébként az időskori. Tehát, hogy ahogy a gyerekeknél is mondjuk, hogy a finom motorikus mozgás, de ugyanígy van az időseknél is. Tehát, hogy sajnos egyre elterjedtebb az Alzheimer, meg ugye a demencia, az a népbetegség most már, és a társas játékok nagyon-nagyon segítenek ebben.
Lassítják?
Lassítják, igen, abszolút lassítják, és olyan agyi tevékenységeket indítanak be, amik segítenek akár a rövid távú memóriának is a minél tovább szinten tartásában. Tehát ahogy az Edith-ték csinálják a romikább versenyeket, ugye a nyugdíjasoknak is és rengetegen járnak rá, és havi szinten versenyeket csinálnak, 100-150 fővel csinálják ezeket a programokat. Ugyanígy egy klubban is, vagy egy társaságban is, és itt jön be, amit az elején mondtam, hogy nem feltétlenül kell mindig a társasjátékklubot úgy megfogni, hogy most mi azért jövünk össze, mert társasjátékozunk, hanem például nekem 20 éven keresztül volt 80-100 fős nyugdíjas klubom így a közművelődési intézményben, és én havi rendszerességgel csináltam nekik játéknapot. Amikor lehet, hogy csak bingóztunk például, amikor egy kis kolyókat kihúztam, és akkor, amikor valakinek meglett a bingója, akkor kapott valami picike kis nyereményt, ami csak egy jelképes. De már az nagyon-nagyon fontos volt, hogy ezekkel mind, ahogy megfogja ezeket a kis társas játékalkatrészeket, ezek mind ezek a finom motorikus mozgások segítenek az agyban, gyermekkorban, de időskorban ugyanúgy.
Mindenképpen egy gondolattal kiegészítem, hogy a römikább bajnokságoknak a szervezését több mint 20 évvel ezelőtt kezdtük, és akkor 2 asztalon indultunk 8 fővel, és ők is meghívottak voltak, sajtós, újságírós kollégák jöttek el. Most már ott tartunk, hogy ki kellett adnunk, nem mi szervezzük már. A römikább kedvelők Facebook oldalán lehet jelentkezni nyugdíjas korosztálynak is, főleg ők játszanak, és a römikább kedvelők havonta több mint 100 fős rendezvényeket tartanak már ebből a játékból, és 3 évente megrendezésre kerül egy világbajnokság, és az előző világbajnokságot egy magyar fiatalember nyerte meg, és ezeknek a világbajnokságoknak a helyszínei a legváltozatosabbak, a legkülönlegesebbek, csak egyet említek, az egyik például Szicíliában volt az Etna tetején.
Na, hát már maga ez is egy cél lehet például annak,
szeretettel várunk minden jelentkezőt a bajnokságokra.
Aki már egy kicsit römizett, azért olyan kell, ugye?
Ugyanazok a szabályok, mint a rabló römibe, csak ezt nem kártyalapokkal játsszák, hanem lapkákkal, számlapkákkal. Mindenki előtt van egy renk, tehát nem is kell kézben tartani a lapkákat, tehát aki már nem olyan biztos a szemkéz koordinációba, az is tökéletesen tud részt venni a játékba. És igen, az Alzheimernél ugye azt figyelik meg, hogy a nagyon régi dolgokra nagyon élesen tisztán emlékeznek, de a közelmúlt dolgai azok egy kicsit hamarabb feledésbe merülnek, és pontosan a römikább és az ilyen típusú absztrakt logikai játékok ezeket segítik, ezeket a dolgokat, pályákat egy kicsit újra járhatóvá teszik.
Itt most Zoltánra nézek vissza, ezután a párhuzam után, hogy a gyermekeknek, meg az nyugdíjasoknak, idősebbeknek mit jelenthet a játék. játékfejlesztő, és azért ez is egy nagy tábor, tehát nem is gondolnánk azt, hogy milyen sokan nem csak játszanak, hanem azon gondolkodnak, hogy hogy lehetne jó egy játéknek, hogy lehetne jó játékot kitalálni, és hogyha azt említetted, hogy nem tudom hány ezer játék van minden évben, akkor azért ez sokakat érint ez a játék is.
Szerintem, amikor valakinek játék ötlete van, az két kovakő találkozás, az egyik egy tapasztalat, ami jó, hogyha egy műveltségből származó tapasztalat, a másik pedig a kreativitásnak a kovaköve, és ez a kettő, hogyha találkozik, hogyha valaki egy kreatív ember, és éri egy input, éri egy hatás, vagy egy színházi, vagy egy olvasmányélmény, vagy egy kultúrás társasjátékos hatás, akkor nem tud nem ötletelni, akkor automatikusan jön majd egy ötlete, aztán kérdés, hogy mekkora kreativitás, mekkora műveltséggel találkozik. Nagyon sok esetben játszik valaki egy játékkal, ilyet én is tudok, és akkor az alapján az egy játékélmény alapján elhatározza, hogy akkor most játékot fejlesztem, egy igazán rögös út lesz. Több ezer játékot említett Szilvi, több ezer játék után érdemes ráfordulni arra, hogy már tudom, hogy mit nem tudok, tudom, hogy milyen lehetőségek vannak, és amikor egy játéktervező egy alakadással nem úgy szembesül, nem az a kérdés, hogy hogy fessük be a holdat, hanem hogy milyen színűre, hogy tudunk még jobbat. Tehát akik bejáratott játéktervezők Magyarországon elképesztő műveltséggel rendelkeznek, és nekik ez a munkájuk, hogy játszanak. Ők tényleg játszanak, naponta bemegy a munkahelyére, és vagy megjelent játékokat, vagy saját fejlesztésű játékokat tesz az asztalra, és tökéletesít. Úgyhogy könnyűnek tűnik, de a játéktervezés egy munka, egy szakma, egy nagyon komoly elhivatáson alapuló szakma, amiben nagyon fontos a kitartás. Ambicionálok mindenkit, hogyha valakinek van ötlete, akkor legyen kitartó, csináljon makettet, játszon vele, mutassa meg a barátainak, és igen, van arra lehetőség, hogy ez megjelenjen ez a társasjáték, vagy a környezetének örömet okozzon ezzel a játékkal. De mindenképpen fontos tudni, hogy ha valaki játszott egy-két játékkal, akkor játszom még utána sok-sok játékkal.
Hogyha valaki elkezdene tervezni, vagy van ilyen ambíciója, hogy játéktervező legyen, akkor ez itt Magyarországon is egy lehetséges vagy bejáratott út. Tehát vannak olyan magyar játéktervezők, akik széles közösséghez el tudták juttatni a játékaikat, akár nemzetközi szintre is kivitték, vagy nemzetközi porondra is kivitték a játékaikat?
Igen, a Piatnik gondozásában megjelent több magyar játékfejlesztőnek, például Pierónak is játék, amiből lett nemzetközi kiadás, és több Piatnik leányvállalatnál megjelent, illetve Márk Zoltánnak jelent meg kvízjátéka. Én nagyon röviden olyan tanácsot mondanék, hogy ha valaki játékfejlesztésbe fog, a Zoli Zoltán által említett tapasztalat megszerzése után, akkor célszerű nem a témára összpontosítani, és azt mondani, hogy én nagyon szeretem mondjuk Görögországot, és csinálok egy játékot a görög szigetekről, hanem először a játékmechanizmus kell kitalálni, hogy az mitől fog működni, mitől lesz innovatív, mitől lesz más, mint ami jelenleg a piacon kapható a több százezer játékból. Ez az egyik. A másik, először, ha már kigondoltuk azt, hogy körülbelül mit szeretnénk, akkor nézzük meg azt, hogy melyik kiadónál szeretnénk ezt megjelentetni. Nézzük meg annak a kiadónak a játékait, mekkora dobozméretre dolgozik, mekkora táblaméretre, mennyi darab kártya van a játékban, arra dolgozzunk rá. És csak röviden annyi, hogy rengeteg játékötlettel találkozom fehér dobozban, mindegy a téma. Az, hogy most kókuszdiót gurítunk az őserdőbe, tojást a parasztudvaron, rumos hordót egy kalózhajón, teljesen mindegy. A mechanizmusunk az, hogy valamit gurítunk valamilyen irányba.
És hogyha valaki még nem tart itt, és fogalma sincs, hogy ő igazándiból tudná jó társas játékot csinálni, mi Hegedű Csabával most már 5 évet csináljuk, most lesz majd június 27-én az 5. BG12, Board Game 12, ami arról szól, hogy gyere, próbáld ki magad, 12 óra van arra, hogy kitalálj egy társas játékot. Itt természetesen nem egy kész társas játékot fognak leadni 12 óra után, hanem csak egy ötletet fognak leadni, kapnak egy kis csomagot, és kapnak egy pici instrukciót, hogy milyen fajta játékot csinálnak. Az elmúlt évben ott a kocka és a kártyalap volt az, ami alapján kellett nekik valami társasjátékot tervezniük, és akkor ennek van egy zsűrizése, és vannak kiválasztott társasjátékok, ugye, akik megnyerik az első, második, harmadik hely közül, hogy van, ami piacra is kerül. Tehát van olyan társasjáték, például a Lézer vagy a Grund, amik ugyanúgy a BG12 versenyből születtek meg, és most már piacon vannak, és meg lehet őket vásárolni. Természetesen ilyenkor egy egyéves, vagy akár hosszabb idejű fejlesztés következik, miután leadták ezt a játékötletet. És itt szeretnék még a klubnál nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nálunk is a Kispesti Társasjátékklubnál rendszeres az, hogy lejönnek társasjátékfejlesztők, lehozzák a prototípust, és ott a klubban találnak embereket, akik tesztelik az ő játékokat. Leülnek, játszanak velük, elmondják, hogy mit gondolnak róla, és akkor a fejlesztő még tudja alakítani, tudja balanszolni az ő társasjátékát, amellett, hogy természetesen akár más társasjátékfejlesztőkkel vagy kiadókkal egyezteti, hogy pontosan hogyan is legyen ez a végleges példány.
Tehát van egy ilyen játék, vagy lesz egy ilyen játék lehetőség, hogy fejleszthetnek, akik szeretnének.
Igen.
Kipróbálhatják magukat, ez mikor?
Ez most június 27-én lesz a Kálmon Művelődési Központban.
Tehát a Kispesti Művelődési
Kispesti
Központ, ez a Kőbánya Kispesti metró megálló
közelében
van.
Igen.
És az a Fiesta, az mikor lesz, amit ajánlottál
az
még?
Jövő héten, hétvégén, ez 13-án, és a mostani alkalmat direkt úgy találtuk ki, hogy magyar társasjátékfejlesztők hozzák a játékaikat. Itt természetesen lesznek, nagyon sok olyan játék lesz, ami már piacon van, és meg lehet őket vásárolni, ki lehet őket, ott kipróbálni lehet őket elsődlegesen, de lesznek szintén olyan fejlesztők, akik még a prototípussal fognak érkezni. Amik még nincsenek piacon, de ott meg lehet nézni, ki lehet próbálni az ő játékukat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ma velem játszottatok, és egy kicsit elindíthattuk esetleg a gondolatát annak, aki mondjuk kacérkodik, hogy ő, a gyereke, vagy akár a nagymamája, anyukája, apukája jó lenne, hogyha játszana társas játékot. Velünk volt ma a stúdióban S. Urbán Szilvia, művelődésszervező, társasjátékklub vezető, Győri Zoltán társasjátéktervező és játszó, és Barkóczi Edit, a 200 éves Piatnik kártyagyártó vállalat termékfejlesztés és marketing vezetője. A mai műsort készítették Bójás János, Peresztegi Attila és Szabó Csilla.
Köszönöm szépen! Thank you.
Thank you.